A dollárral fogunk foglalkozni, hát nyilván egy központi eleme a befektetési piacnak. Eleve az amerikai befektetési piac, az eszközök, de azon keresztül a dollár is. Izgalmas pályán mozog mostanában, ugye a Trump éra, illetve hát már azóta, hogy esélyes volt, és hogy a választást tavaly évvégén megnyerte, tehát nem csak a beaktatása óta, jól elkülöníthető, gyengülő, illetve erősödő, gyengülő mozgásokat. Mindjárt ezeket a fázisokat átbeszéljük, hogy egész pontosan mikor mi volt, és mi okozott, milyen mozgást a dollárban. Németh Gábor segít nekünk ebben, a VIG befektetési alapkezelő, senior portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, mennyiben mintaszerű az, ugye sokan hasonlítgatják az előző Trump érához ezt a fajta mozgást, először némi erősödés a dollárban, aztán egy beinduló gyengülés, ami fenn is marad egy ideig.
Én azt gondolom, hogy most egy kicsit más megvilágításba kell helyezni ezeket a dolgokat. Ugye hozzászokhattunk, hogy az elmúlt években, sőt mondhatjuk az elmúlt évtizedekben is az erős dollár időszakához szoktak a befektetők, viszont ez most drasztikusan megváltozott. Ha megnézzük a különböző mutatókat, akkor ugye az árfolyam is sokat erősödött nominálisan is nézve, de hogyha az inflációval kiigazítjuk a dollár árfolyamát, akkor elmondhatjuk, hogy 1985, az úgynevezett pláza akkord egyezmény óta az inflációval kiigazított a dollár 2025 elején elérte a csúcsát, és most azóta gyengülni látszik, tehát egy ilyen döbbenetes rezsimváltás van. Mi változott azóta? Hát ugye Donald Trumpot beiktatták 2025 januárjában, és ő hozott egy olyan gazdaságpolitikai bizonytalanságokat. A bizonytalanságot ugye látjuk, hogy a hírek, amit reggel biztosnak gondolunk, este teljesen másak lehetnek, ami tipikusan egy ilyen feltörekvő piaci gazdaságpolitikához kezdett hasonlítani, annak minden kockázatával, a befektetők pedig ugye nem szeretik a bizonytalanságot. Ráadásul ugye megkérdeződött a hosszú évek óta tartó US exceptionalism is, vagyis az amerikai eszközöknek a kitűnése, felülteljesítés, ami tőkekiáramlást okozott. Ha pedig egy kicsit ugye távolabbról kezdjük el szemlélni a dolgokat, akkor láthatjuk, hogy az amerikai adminisztrációnak, az új adminisztrációnak egy egyértelmű célkitűzése lett, hogy az amerikai külkereskedelmi deficitet leszeretnék faragni, az amerikai versenyképességet szeretnék javítani, ennek eszközeként pedig a gyengébb dollárt és az alacsonyabb kamatokat képzelték el.
Aha, és hát nyilván ennek eszköze, vagy ebbe jól illeszkedik, ugye, hogy Donald Trump folyamatosan nyomás alatt tartja a jegybankot, illetve személy szerint Jerome Powell-t, és folyamatosan sürgeti a kamatcsökkentést.
Így van, abszolút.
Milyen trend bontakozik ki hosszabb középtávon? Tehát ez mennyiben maradhat fent? Mennyiben láthatunk esetleg még 1.20-as fölötti keresztet az euróval szemben, hogy most a dollárkosárról beszéljünk, azt hiszem a hallgatóknak érzékletesebb, hogyha ezt nézzük az euró-dollár viszonylatban, vizsgáljuk a dollárt.
Abszolút. Ugye azt láttuk, hogy jelentős gyengülés után volt egy kis visszaerősödés a dollárban. Ez alapvetően azt gondolom...
Annak az viszont elég viharos volt, ugye? Az eléggé...
Abszolút, aha. Abszolút. A Trump időszakban, mint látjuk, minden viharosan történik, reggel este változnak a dolgok, nagy volatilitás mellett, azt se tudjuk, hogy hova kapjuk a fejünket. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy átmeneti bizonytalanodás volt csak. Korrekció, egyszerűen a pozicionáltság túl messze futott, túl sok befektető sortolta a dollárt egy időben, illetve ekkor jött ki egyébként az EU-val kötött kereskedelmi megállapodás is, ami hát ugye úgy nézett ki, hogy Trump elérte a célját, egy nagyon kedvező megállapodás kötött, ami a világ többi részének, meg ugye ebben az esetben Európának nem túl jó, visszatérhetünk a korábbi kerékvágásba, esetleg a dollár, erős dollár időszakába. De ugye van pár tényező, ami azért támogatná a dollárt, leginkább a kamat különbözet, ugye például Amerikában gyakorlatilag az európai kamatszintnek a duplája van jelenleg, illetve ugye a kereskedelmi megállapodások jobban bántják a világ többi országának a növekedését, mint az amerikait, ugye jelenleg az amerikai növekedés erős, tehát ezek az ilyen elbizonytalanító tényezők, de azt gondoljuk, hogyha előre nézünk, akkor mi mégis a gyenge dollár időszak maradhat velünk, és ezzel számítunk, és egyébként a kérdésedre válaszolva 1.20 fölé várjuk az euró-dollárt. Miért is? Ugye megnézhetjük, hogy az elmúlt vagy a történelemre visszatekintve voltak már ilyen gyenge dollár időszakok, a 70-es, 80-as években, vagy a 2002-től 2008-ig tartó időszakban. Ebben az időszakokban ugye ennél a mostani 14-15%-os dollárgyengülésnél jóval nagyobbakat is láttunk, láthattunk már 50%-os dollárgyengülést is, és hogyha megnézzük a hasonlóságokat az akkori meg a mostani időszak között, nagyon sok ilyet tudunk felfedezni, például ugye a költségvetési hiányok elszaladása Amerikában, az adósságmutatók romlása, esetleg az emelkedett inflációtól való félelem, illetve ahogy amit említettél, az egy nagyon fontos tényező, hogy bár az infláció most emelkedőben van Amerikában a vámok miatt, mégis folyamatos támadás éri az amerikai jegybankot és annak függetlenségét az adminisztráció részéről, hogy kamatvágásokkal kéne javítani az amerikai növekedést. Ez meg úgy előhozza azt, hogyha az infláció emelkedik, a kamatok csökkennek, akkor a reál kamatok jelentősen csökkenhetnek, vagy legalábbis ennek rémképétől félhet a piac, ami szintén a dollár gyengülést okozhatná. Ráadásul ugye nagyon gyenge amerikai munkaerőpiacok láttak napvilágot pár hete, ami így ugye a gyenge ipari, vagy relatíve gyenge amerikai ipari kibocsátása, a gyengélkedő ingatlanpiacsal társulva, vagy gyorsan romló amerikai gazdaság rémképét vetítheti elénk, és az ugye a kamatpolitikát nagyon gyorsan átírhatná, ami újabb dollár gyengülést okozhat.
Most kinyitottam egy ilyen nagyobb merítésű csártot, ez 2010-től egy ilyen 15 éves, hát ez most, hogyha egy részvény árfolyam diagram lenne, ez még csak azt mutatná, hogy valami turnaround sztori kezd kibontakozni az adott vállalatnál, tehát amit elmondasz, ugye az alapján, hogyha ezt rendszerűen fennmaradnak ezek a folyamatok, akkor tényleg itt még bőven van tere egy dollár gyengülésnek, és most az euró-dollár esetében is ugye az árfolyam emelkedésnek.
Így van, abszolút. Azt gondolom, hogy volt már erre példa, most is ebbe az irányba mutatnak egyrészt a szándék, ez nagyon fontos, hogy az amerikai adminisztráció szándéka is úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mutat, másrészt hogy a makro tényezők között is sok megfordulni látszik. És hát ugye azért érdemes szerintem beszélni arról, hogy miért fontos ez, a befektetőket miért érdekli. Ugye amire nincs időm kifejteni, azt gondolom az, hogy nyilván, hogyha az amerikai dollár gyengül, annak a más országoknak az inflációjára, a kamatpolitikájára és a kötvényhozamaira is hatással van, de ami jobban, még szembetűnőbb és jobban érdekelheti a hallgatóinkat, az két másik dimenzió, egyrésztről nyilván a direkt a devizárfolyamokra való hatás. Ugye ebben az időszakban, amikor gyenge dollár van, az úgynevezett carry eszközök, vagy a magas kamatozású devizák jellemzően jól szoktak teljesíteni, és ez most sem volt
másként.
Lásd forint,
igen.
Így van, a forint az ugye nagyon látványos, ugye tavaly jó befektetés lehetett devizában megtakarítani, idén viszont ez nem így volt. És azt gondolom egyébként nagyon röviden, hogy a forint idei erősödésében vagy stabilitásában ugye három tényező volt fontos, egyrészt a Magyar Jegybank nem vágott kamatot, másrésztről az orosz-ukrán béke vagy tűzszünet eshetősége, és harmadrészt, és szerintem ez volt igazából a legfontosabb, az maga az a dollárnak a gyengülése, gyenge dollár időszaka volt. Úgyhogy igen, a forintra is nagyon jellemző, vagy nagyon fontos hatással van. Másrésztről pedig, hogyha végig gondolunk az eszközosztályokon, a régiókon, akkor egy erős dollár rezsimben jellemzően más eszközosztályok és régiók teljesítenek jól, mint egy gyenge dollár rezsimben. És itt megemlíteném, hogyha például a részvénypiacokra nézzünk rá, akkor az, hogy az elmúlt negyed években az európai részvénypiac, a feltörekvő piacok, és ugye kiemeltem például a kelet-közép-európai régió nagyon jól teljesítettek, abban szintén egy nagyon fontos mozgatórugó, vagy mondhatnánk úgyis hátfél volt a dollár gyengülése. És ez a trend fennmarad, akkor ennek a régiónak ez továbbra is nagyon-nagyon fontos hátszelet fog adni.
Mm-hmm. Jó, hát ez nagyon izgalmas tényleg ez a jelenség. Még egy kérdés, hogy mennyiben veszélyes játék az, amikor egy kormányzat, és esetleg még a monetáris politika is, ugye Jerome Powell mandátuma nem sokára lejár, és esetleg egy Trumphoz közel álló személy kerülhet a Fed élére, és egymással válvetve olyan kamatpolitikát folytatnának, ami további jelentős gyengülést hozhat a dollárra, ez mennyire veszélyes, mennyire kordában tartható ez, mennyiben tudnak belőni egy olyan mértéket, ami talán megfelelő a külkereskedelmi egyenleg fenntartása, tehát mennyire lehet ezt szabályozottan vinni, és mennyire szabadulhatnak el a folyamatok, lásd Törökországot.
Nagyon érdekes kérdés, nagyon jó kérdés. Szerintem nulladik pontként nagyon fontos azt leszögezni, hogy egyébként egy független jegybank pontosan oda tudja rakni a deviza árfolyamot, ahová ő azt szeretné. Igen. Ez minden jegybanknál így van, csak hát megvannak ugye a reálgazdasági hatásai ennek, akár inflációra, akár növekedésre tekintettel. Tehát az, alapvetően ezt lehet szabályozni, csak ha túllövünk, akkor utána ennek nagyon magas költsége lehet, és szerintem itt van a kutya elásva, hogyha ezt nagyon, nagyon belövik, a jegybanki függetlenséget esetleg teljesen leamortizálják, akkor annak azért meg lehetnek a kockázatai, ahogy említette, súlyos kockázatai is tudnak lenni. Ami érdekes sztori volt ebben, hogy ugye ez idén fel is merült már, hogy hát egyrészt Trump az ugye mindenféle szempontból tabukat döntöget, de ez nincs másképp itt a kamatpolitikában sem, és ennek ugye az lehet a végeredménye, vagy az a legnagyobb veszélye, hogy sok szempontból az Amerika Egyesült Államok korábban ugye egy ilyen példaképet mutatott a világnak, például egy kamatpolitikában vagy Fed függetlenségben, most pedig, hogyha átmegyünk ebbe az irányba, akkor egy ilyen feltörekvő piaci gazdaságpolitikát láthatunk, reggel ezt mondjuk, délután azt mondjuk, holnap visszavonjuk, ugye 10%-os vám 40, aztán mégsem meg elhalasztjuk, és ugye ennek az lehet a veszélye, vagy egy eshetősége, hogy a befektetők elbizonytalanodnak az amerikai befektetései kapcsán, és akkor kivonják a tőkét, amire ugye volt is időszak ugye április után, és akkor ahogy teljesít esetleg Amerika, volt most ugye pár hónap, amikor ez történt, és ez a tőke kiáramlás ugye túllőhet akkor esetleg a részvényárfolyamok alul teljesítésében, a deviza alul teljesítésében, vagy például az inflációban, ugye az inflációra vámok is hatnak, meg maga a dollár gyengülés is. Úgyhogy ezek a legfőbb veszélyek. Az elmúlt fél évben vagy idén volt időszak, amikor ez nagyon súlyos volt, és úgy tűnt, hogy ez egy ilyen óriási trendváltozás lett, aztán egyelőre ezt megemésztette a piac, és nem vagyunk ezeknél a szinteknél, de én azt gondolom, hogy ez visszatérhet, úgyhogy ez a veszély.
Okay, hát figyelni fogjuk a folyamatokat. Nagyon köszönjük, hogy átnéztük ezt a legutóbbi dollár pályát, és ezeket a folyamatokat megkitekintettünk egy kicsit a jövőbe. Köszi szépen, szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönjük szépen, üdvözlöm a hallgatókat, szia!
Németh Gáborral, VIG, tehát Vienna Insurance Group befektetési alapkezelő senior portfólió menedzserével beszélt Csárt Máté alias Gede Balázs.